Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Média Zabálók külön kiadása, a Parallaxis Univerzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Egészen rendkívüli dolog történik a napokban a magyar médiaiparban. Miután az RTL Magyarország elvesztette egy pert a Média 1 ellen, a televíziós társaság előzetes figyelmeztetés nélkül letiltotta hazánk piacvezető médiaipari szaklapjának hozzáférését az RTL sajtószobájához, miközben Kolosi Péter vezérigazgató helyettes a bírósági ítélet tényét elhallgatva nyílt levélben támadta a lapot és annak főszerkesztőjét. Ez azonban nem az első jele a feszültségnek. Az elmúlt években több alkalommal is akadályozták a Média 1 munkáját. A helyzet súlyos kérdéseket vett fel a sajtószabadságról, az RTL és a NER közötti kapcsolatról, valamint arról, hogyan bánik egy nagy médiavállalat a kritikus hangokkal. Az ellehetetlenítési kampány pedig folytatódik, ugyanis néhány órával ezen műsor felvétele előtt az ATV csoport is bejelentette, hogy megszakítja kapcsolatát a Média 1-jel. Erről is beszélgetünk a mai adásban Szalai Dániellel, a Média 1 alapító főszerkesztőjével. Szia Dani, köszöntelek a Parallaxis Univerzumban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Szia!
Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, amit szeptember 19-én délután rögzítünk, az alapos és teljes tájékoztatás jegyében némi diszklémerrel kell élnem a hallgatók felé. Fontosnak tartom elmondani, hogy 2009 és 2020 között az emtv.hu főszerkesztőjeként és televíziós szakújságíróként számtalan lehetőséget kaptam az RTL-től televíziós műsorok kipróbálására, exkluzív interjúkra és különleges eseményeken való megjelenésre, 2020 októberétől pedig néhány hónap keresztül az RTL gyártó partnere, a Paprika Stúdió szerződéses alvállalkozójaként én voltam a Való Világ 10. évadának kommunikációs koordinátora. Ugyancsak fontos, hogy a Média 1-jel is volt szerencsém korábban együtt dolgozni, mivel 2021 nyarán nagyjából egy hónapon keresztül a Média 1 újságírója is voltam, illetve ugyanezen évben pályáztam egy segédszerkesztői posztra az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM-nél, de végül nem én kaptam meg a munkát. Hangsúlyozom tehát, hogy soha nem dolgoztam az ATV csoportnak, illetve hogy évek óta nem állok semmiféle üzleti vagy munkakapcsolatban sem a Média 1-jel, sem az RTL Magyarországgal, sem annak bármelyik gyártó cégével. És még egy fontos dolog van, amit a beszélgetés kezdete előtt el kell mondanom. A többszörösen díjnyertes Parallax és Univerzum szerkesztősége határozottan elítéli az RTL Magyarország, az ATV csoport, vagy bármely más média és tartalomszolgáltató olyan fellépését, amely újságírókat vagy médiumokat próbál ellehetetleníteni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Média 1 és főszerkesztője, Szalai Dániel a sajtószabadság gyakorlása miatt hátrányos megkülönböztetésben részesüljön, és egyben felszólítjuk a szakmai szervezeteket és más a sajtószabadság megőrzésében elkötelezett médiaszolgáltatókat és a médiában dolgozó szakembereket, hogy álljanak ki Szalai Dániel és a Média 1 mellett. A szabad sajtó alapérték és minden médiavállalat felelőssége, hogy biztosítsa a nyilvánosság sokszínű és tisztességes tájékoztatását. Most, hogy mindezt tisztáztuk, forduljunk is rá a témánkra, és kezdjük talán a konfliktus eredet történetével. Az RTL hírigazgatóság műsorainak kormánykritikus hozzáállását látva, a közösségi médiás kommentek alapján az ellenzéki nézőkben az a kép él, hogy a sajtószabadság utolsó nagy és stabil bástyája, ez a tévétársaság, ám az RTL politikai függetlenségét némiképp árnyalhatja a Média 1-en megjelent RTL X cikksorozat. Ebben olyan közérdekű bizonyítékokat tártál fel, amelyek arra utalnak, hogy 2015-ben egy titkos háttéralkú részeként nevezték ki Vidus Gabriellát vezérigazgatónak, cserébe az Orbán kormány enyhítette az RTL-re kivetett reklámadót. Kérlek, mesélj erről, mi is hallható pontosan ezen a Média 1 birtokába jutott hangfelvételen, és miről szólt pontosan ez az alkú?
Köszöntök még egyszer mindenkit, és köszönöm ezt a bevezetést, amit mondtál, mindenképpen fontos a kiállás a sajtószabadság mellett. Ez az RTLX cikksorozat, ez azt mutatja be, hogy hogyan kerül az RTL egyfajta ilyen Fidesz közeli hálóba egyre jobban az elmúlt évek során. Például ott, amit említettél te is, hogy Vidus Gabriella kinevezése hogyan történhetett. A hangfelvételen RTL-esek beszélgetnek egymással, magas szintű vezetők. Arról szól, hogy Dir Gerkenst, az RTL korábbi vezérigazgatóját, amikor elbocsátják, ezt a hangfelvételt egyébként Gerkenst készítette titokban, az ő zsebében elhelyezett valamilyen eszközzel, feltételezhetően valamilyen telefonnal vagy diktafonnal. Tehát a felvételen az hallatszik, hogy Gerkenst az ő elbocsátásakor az RTL csoport legmagasabb szintű vezetőivel beszélget, és azt mondják a másik oldalon is neki, hogy ez az elbocsájtás, ez, hát ezt tudod, ez azért történt, mert hogy és nem lett volna, hogyha a reklámadó ügyben nem alakul így az esemény. Egyrészt volt egy ilyen hangfelvétel, ami egy ilyen politikai jellegű alkura utal. Kettő, nekünk vannak olyan dokumentumok a birtokaimban, és ezek egy részét már ugye publikáltuk is, amelyek arra utalnak ténylegesen, hogy voltak találkozók az Orbán kormány és az RTL vezetői között, és ez egyik találkozóra Fellegi Tamás, aki egykoron az Orbán kormánynak volt a fejlesztési minisztere, majd később az RTL-nek lett a fizetett tanácsadója, és egyéb posztjai, tisztségei is voltak, tehát Fellegi Tamás írta ezt a levelet az RTL akkori regionális vezetőjének. Arról ír benne, hogy ha lesz a találkozó Lázár Jánossal, akkor a reklámadó mérséklése esetén felajánlhatja a legfőbb vezetőnek a cseréjét. Tehát, hogy egy ilyen kompromisszum ez az RTL-nek belefért, mert mondom még egyszer, ezt Fellegi Tamás, az RTL tanácsadója írta, az RTL regionális vezetőjének, aki akkor a magyar területért felelt, mert hogy ugye itt ő volt a régiónak a vezetője. Tehát ebben a levélben azt írja, hogy egyébként, hogy Lázár gátlástalan, nem az a megszokott politikus, akit te megszoktál külföldön, Nyugat-Európában, és hogy egyébként ezek a kompromisszumok beleférnek, és nem probléma tulajdonképpen. Aztán megtörténik ugye a vezérigazgató váltás. A kinevezett vezérigazgató nem sokkal később elkezdett egy vizsgálatot tulajdonképpen a cégnél, amit egy Fidesz közeli céggel végeztetett el. Eleve furcsa, hogy egy olyan új vezérigazgató, Vidus Gabriella, aki egyébként évek óta, hosszú-hosszú évek óta ott dolgozott az RTL-ben, és nagyon jól ismerte a működését, miért egy ilyen Fidesz közeli céget bízok meg hát egy ilyen átvilágításhoz hasonló folyamattal. Elég érzékeny dolgokhoz kapott betekintést egyébként ez a cég. Partnerekre látott rá például, üzleti területeken kik dolgoznak, ezekkel volt a beszélgetéseik, stb. Tehát olyan adat, amit az ember nem ad oda egy akárkinek, aki az utcáról bejön. Itt már pedig egy olyan cégről van szó, ez egy Negoszos kezben eszemított a neve, tehát a Negosz cégnek a vezetője, az a századvég gazdaságkutatónak volt korábban a legfőbb vezetője, ami ugye egy ilyen Fidesz közeli trust. Tehát a Negoszt ott beengedték az RTL-hez, és már akkor az RTL-es munkatársak között többen összeszisszentek, és szóvá tették, hogy milyen furcsa ez, hogy egy ilyen vizsgálat eleve elindul, egy ilyen belső átvilágításszerű, és ezt egy ilyen Fidesz közeli céggel végeztetik el. De ezeket a szólamokat, vagy ezeket az aggályokat igyekeztek lehűteni, hogy hát nem, nincsen semmi gond, ez normális, és nyugodtan beszéltek velük, osszatok meg minden magatokról, meg a munkátokról. Rengeteg ilyen táblázatot kapott ez a cég, egy csomó tényleg üzleti információt, rálátott a beszállítói adatbázisra. Voltak olyan pillanatok, amikor talán többet tudott ez a cég az RTL-ről, lehet, hogy nem mindenben, de bizonyos területeken, mint akár az RTL anyavállalata például, tehát a kinti külföldi központja. Aztán előkerült olyan dokumentum is, amit Rogán Antal kabinetfőnöke, Nagy Ádám küldött Vidus Gabriellának és az RTL több más vezetőjének is egyébként. Az egyik e-mailben, tegeződve baráti hangnemben szólítja meg Gabriellát, hogy szia, itt küldöm a megbeszélt vagy ígért elemzést. És csatolmányban Rogán Antal kabinetfőnöke elküldi az RTL híradó politikai elemzését, amit egy Fidesz közeli cég végeztetett el egyébként. Ez is furcsa, hogy nélkül, de a propagandáért felelős, hogy akkor már felelős Rogán Antal embere, ilyen elemzéseket Vidus Gabriela, pláne a hang nem. Tehát nem azt írja, hogy tisztelt vezérigazgató asszony, vagy tisztelt vezérigazgató, vagy kedves Gabriella, nem tudom, én külön, hanem szia, itt küldöm, mint hogyha ez egy ilyen baráti összefonódás már lenne ott a háttérben. Ott van még az is, egy másik levél, amit Nagy Ádámék küldtek a kormányzat részéről, amiben a tervezett reklámadó módosítás törvénytervezetét előbb elküldték az RTL-nek, több változatban is, mint hogy a törvénytervezetet benyújtották volna az országgyűlés elé. Ezt onnan lehet tudni, hogy van rajta közjegyzői hitelesítés, hogy mikor látta ezt közjegyző, és megvan, amikor nyújtották be a parlamenthez utána ténylegesen. Tehát a közjegyző meg az RTL előbb látta, mint az országgyűlési képviselők, akik utána aztán szavaztak, de már egyébként Nagy Ádám már olyanokat írt ebben az e-mailben, hogy ennek és ennek a változatnak az elfogadása várható az országgyűlésben. Tehát ő előre tudta, hogy melyik változat fog elfogadni. Az RTL erre visszaírt, hogy nekik ez a változat tetszik a legjobban. Tehát úgy tűnik ezek alapján, hogy történhetett valóban valamiféle kooperáció, valamiféle olyan dolog, ami igen szokatlan egy RTL-től egy magát függetlennek beállítani próbáló vállalattól, egy olyan kormányzati kapcsolódás, ami arra utal, hogy engedték vélhetően a vezérigazgatóváltást egy ilyen alkú részeként, és mindenféle ilyen informális, meg formális, meg egyéb kapcsolatok voltak, találkozók voltak, ugye az még fontos, hogy ugye járt Magyarországon Angela Merkel is abban az időben, találkozott Orbán Viktorral, és fontos volt, hogy addigra már ez az egyesség, ez létrejöhessen, ezzel kapcsolatban is vannak utalások a levelekben, ezekben a kiszivárgott tanulmányokban, és aztán utána még újabb meg újabb információk derültek ki, és ezeket közöltük a cikkeinkben. Például most nemrégiben volt egy olyan konferencia, amit az Inda Média, ugye ez a Fidesz közeli média cég szervezett, aminek a egyik helyszíne az RTL székházába volt. A támogatója konferenciának olyan vállalatok, mint a Lunch, amelyik a kék kormányzati plakátokért felelős, ugye Balási Gyula neve sokaknak lehet ismerős a hallgatók közül, vagy támogatójuk a Forágyi, ugye ez ráadásul ez a kormány közeli távközlési óriás, tavaly az RTL stratégiai partnere lett, amit egyébként pont akkor jelentettek be, hogy az RTL.hu munkatársait elbocsátották ugye tavaly.
És akkor maradjunk is ezen a vonalon, mert hogy ti is beszámoltatok, hogy bár a német RTL a szintén német Telekomot választotta partneréül, a magyar RTL a közelmúltban mégis a kormányhoz több szálon kötődő Forágyival lépett stratégiai partnerségre, és más kormányközeli üzleti körök is megjelentek a tévétársaság körül, mint például Vasilij Miklós, a TV2 médiacsoport elnökének érdekeltségében tartozó Inda Média. Te hogyan látod ezeket az összefonódásokat? Mennyire tekinthető a politikailag függetlennek az RTL Magyarország, és érezhető-e bármilyen kormányzati befolyás az RTL üzleti vagy a programinggal, tartalommal kapcsolatos döntéseiben?
Én azt látom, hogy egy ilyen háló, egy ilyen csáp veszi körül most már az RTL-t, hiszen gondoljunk bele például, hogyha a Forágyival, tehát ezzel a kormányközeli vállalattal kötött szerződésük nem lenne, akkor ügyfeleket veszítenének el, nézőket veszítenének el. Tehát van egy kitettségük, egy függőségük ma már a Forágyi vagy a Van Magyarország felé, hiszen a műsoraik akkor esetleg nem jutnának el a nézőkhöz, az RTL Plus streaming platformnak kevesebb felhasználója lenne. Tehát, hogy ilyen típusú függőség mindenképpen látszik, hogy kialakult.
Ugye azt, bocsáss meg, mondjuk el a hallgatóknak, aki esetleg ezt nem tudná, ugye, hogy a Vodafont vásárolta föl a One, és a One tulajdonosa a Forágyi.
Igen, sőt, ugye megvették a Digi is oda tartozik a Forágyihoz. Az ország egyik legnagyobb kábel szolgáltató vállalata, de önmagában, ha csak egy ilyen lenne, hát azt mondom, hogy jó, van ilyen, vagy nem tudom. Ugyanakkor tavaly kiderült ugye az is, hogy az Indexel és az Inda Médiával is partnerségre léptek. Ugye az Index fele részben Vasilij Miklós nevén van, aki egyébként ugye Mészáros Lőrinchez köthető személy több szálon, ugye a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került, MBH Banknak a felügyelőbizottsági elnöke, és egyébként van szerintem itt most a TV2-nek az elnök vezérigazgatója is. Tehát ugye eleve furcsa állapot, hogy az RTL a TV2 közelének is mondható Indexnek a partnere, sőt, közös műsort is gyártottak, közös promókoltak, rengeteg banner, ilyen RTL banner jelenik meg. Van az Indexhez kötődően egy média oldal, ott is hemzselnek az RTL-es bannerek. Tehát egy csomó pénzügyi mozgás, meg kapcsolódás kimutatható, amelyek mind-mind úgy oda teszik az ember fejében a gyanút, vagy itt valami függőség így kezd kialakulni, és ugye ezt még erősíti, amiket az előbb már elmondtam, a kinevezés körülményeire utaló hangfelvétel, a levél, a lázártalálkozóra való felkészítő levél tartalma, a reklámadó, és még sorolhatnánk ezeket az ügyeket. Vagy például most talán egy hónapja írtuk meg, hogy Szijjártó Péter testvérével, Szijjártó Saroltával és Szijjártó Sógorával kötöttek szerződést és léptek partnerségre egy Motám Kft. Nevű céggel, és ott is érdekes módon az RTL logója az Indexével kerül egy helyre. Ők azt mondták különben, hogy azért, mert hogy ez egy kiváló autósportoló, akit ott támogatnak, ugye médiapartnerséggel. Tehát furcsa, ugye, hogy az az Index egyébként egy helyre kerül az RTL-lel, amelyikről egyébként egy csomó esetben már kiderült, hogy manipulatív módon járt el, egy csomó ügye volt az Indexnek, és akkor az RTL ezt nem találja aggályosnak, hogy az Index az ő médiapartnere, meg egyébként egymás mellett szerepelnek még a logóik is.
Na jó, de hát ezek alapvetően azért üzleti döntések, és az ördögügyvédjeként feltehetném azt a kérdést, hogy amíg ez a programingban, mondjuk a hírigazgatóság műsoraiban nem látható, nem érezhető, nem tapasztalható addig, egy jobboldali tulajdonosnak is lehet baloldali elkötelezettségű tévéje, vagy fordítva, tehát hogy a pénznek nincs szaga.
Ez így van, de hát azért itt is megfigyelhető volt jelentős változás a hangvételben, az ügyek feldolgozásában. Tehát én emlékszem arra, hogy milyen volt a reklámadó idején az RTL híradó hangvétele. Hát kritikus volt, harcias volt, sokkal harciasabb, mint manapság. Egyébként egymás után több napon át figyeltem az RTL híradót, és akkor elindul a híradó, baleset, utána gyilkosság, utána fejreállt, meghalt, nem tudom, egymás után jönnek ezek a bulvár hírek a vérfürdővel, meg a szenzációval, majd akkor utána van úgy a híradó vége felé gyakorlatilag néhány közéleti vonatkozású hír. Ezek azért úgy vannak összerakva, hogy gyakorlatilag így valamennyire kicsit jobbra, kicsit balra, és akkor akár úgy is tűnhet, hogy ez így rendben van. Azért szerintem mindig érdekes, hogy mi az, amiről viszont mondjuk nem számolnak be, vagy éppen mi nem lesz téma. De azt mondom, hogy a fő probléma szerintem az, hogy amiket mi megírtunk, azok tények voltak. Egyébként sosem kértek helyreigazítást, és mi mindig megkerestük az RTL-t, korrekt módon jártunk el, hiszen mi nem vagyunk senkinek a senkiei, tehát hogy nem állunk senkinek a nem tudom, én érdekeltségében, tehát én vagyok a tulajdonos ennek a lapnak. Mondom, még egyszer nem kértek semmi helyreigazítást, meg ilyesmi, majd most volt egyetlen egy helyreigazítási kérelmük egy olyan cikkre, ami egyébként végig véleményt tartalmazott, nem tényállítást támadott, és olyat támadott ráadásul, ami nem is szerepelt a szövegben. Megpróbáltak csinálni egy ilyen koholt eljárást velünk szemben, hogy valahogy mindenáron bíróság elé vigyenek minket, és majd ott jól megijedünk. 1 millió forintos perköltséget jelöltek meg, úgyhogy egyébként egy összesen 4 oldalas helyreigazítási kérelmet küldött az ügyvédjük, amiből érdemi rész valójában mondjuk fél oldal volt, tehát összes többi az ilyen körítés. Tehát egy 4 oldalas dokumentum elkészítésért 400 000 plusz áfa követelés, hogy ő ezt kiküldte, és a 600 000 a egyébként 1 óráig sem tartó peres tárgyaláson való részvételért, illetve a perre való felkészülésért. Ezt követelték.
Menjünk bele egy kicsit ebbe a témába is, és akkor nézzük meg közelebbről azt a bizonyos cikket, amely a jogi vitát kiváltotta köztetek. A cikk témája az volt, hogy az RTL média tábor szervez fiataloknak, miközben a vállalat működését több botrány és etikai aggály árnyékolja be. Példaként említetted a Valóvilág 12-ben előfordult erőszakos incidenst, amelyben a luxemburgi médiahatóság rekordösszegű bírságot rót ki, amiért nem szakították meg az élő közvetítését, közvetítést, és a szerkesztők nem léptek közbe, amikor a realityben az egyik szereplő szexuálisan zaklatta társát. Miért tartottad fontosnak ezeket az ügyeket feleleveníteni ebben a cikkben, illetve ami fontosabb, és engem is jobban érdekel, hogy az olvasatodban mit jelentenek ezek az esetek az RTL hitelessége szempontjából, különösen, ha gyerekek média tudatosságára nevelésről van szó?
Igen, ez egy olyan cikk volt, ami olyan ügyeket említett meg, amelyek miatt számomra kérdéses, hogy mondjuk én elengedném-e oda a gyermekemet, hogy én hitelesnek tartom-e ezt a tábort, hogy egy olyan RTL tartson médiatudatosságra nevelő tábort, ahol előfordulhatott ez a tavalyi eset például, hogy a való világban egy férfi erőszakoskodik egy nővel szemben, ott a nő már sikít, és már tényleg próbál kimenekülni a helyzetből, próbál ellenállni, és nem akadt egyetlen szerkesztő sem, aki azonnal megszakította volna az adást. Egy biztonsági őr beszaladt volna, és leszette volna az erőszakoskodó férfit a nőről. Én nem szeretném, hogy a gyerekem, ha lenne, akit éppen táboroztatni kellene, olyan vállalat táborában vegyen részt, ahol ilyenek előfordulhatnak. Szerintem ez egy vélemény, lehet velem vitatkozni, lehet azt mondani, hogy ez egyébként tökre rendben volt, amit a való világa történt, vagy lehet azt mondani, hogy egyébként vannak az RTL-nek jó húzásai, persze, de én azt gondolom, hogy nem hiteles, és ugyanúgy nem tartanám hitelesnek azt sem, hogyha a konkurenciájuk egy másik kereskedelmi csatorna tartana ilyen méretudatossági gyerektábort, hiszen rengeteg bírságot kapnak ők is. Én, nekem az volt a benyomásom, hogy ezt a tábort egyébként azért szervezik, hogy egy csomó balhéjuk robbant ki nem nálunk, ami a menedzsment tagokra volt érvényes. Most ebben én nem mennék bele itt igazán, mert hogy erről beszéljen az, akire ez tartozik. És úgy gondolom, ezt próbálták így kicsit puhítani, szépíteni, hogy hát akkor így akkor most még tábort is szerveznek a gyerekeknek, és hű de jó volt minden, meg hű de ártatlanok. De hát, hogy mondjam, tehát egy olyan csatorna, ahol ténylegesen a médiatörvényt megsértették, látszik, hogy a luxemburgi hatóság bírságolta meg, tehát csak azt se lehet mondani, hogy a NER-es médiatanács, hanem egy olyan médiahatóság, amelynek a függetlensége szempontjából még senki nem vetett fel kérdéseket, hogy a luxemburgi médiahatóság az nagyon függetlene vagy sem.
Az RTL tehát pert indított a média egy ellen, a nyáron megjelent az RTL gyermektábor szervez, miközben kényes ügyek és mély hallgatás árnyékolja be a céget című írásotok miatt. Az RTL ebben helyreigazítást követelt, és ahogy te is említetted, irreálisan magas perköltség megfizetésére akarta kötelezni a szerkesztőségeteket. Mi volt pontosan a per tárgya, és mit kifogásolt konkrétan ebben a cikkben az RTL?
Nincs előtt, amit az ítélet megnyitva, de ugye azt fontos tudni, hogy helyreigazítást kérni tényállításokkal kapcsolatban lehet. Ők pedig a le sem írt állításokat próbáltak helyreigazítatni, amelyek egyébként véleménynek minősülnek. A vélemény pedig ugye maximális védelmet élvez. Ez egy emberi jog, hogy nekem véleményem lehessen, és én hadd gondoljam már azt, hogy egyébként nem annyira hiteles, hogyha az RTL szervez napközis gyerektábort, hogyha én így gondolom. Aki ezt megpróbálja korlátozni, ellehetetleníteni, az szemmel láthatóan nincs tisztában alapvető emberi jogi kérdésekkel, és akkor viszont az RTL egész hitelessége kérdőjeleződik meg szerintem, hogy hogyan is viszonyulnak ők a sajtószabadsághoz, a véleményszabadsághoz, ahhoz, hogy valaki kritikát megmerje fogalmazni velük kapcsolatban. Én emlékszem rá, hogy egyszer az RTL egyik vezetője engem győzködött, hogy ők nagyon nagy barátai a véleményszabadságnak, és mindenféle kritikát megengednek, amik velük kapcsolatosak. Hát most azért nem egészen ezt látjuk, hogy egy ilyen kifejezetten megfélemlítő jellegű úgynevezett slappert indítottak ellenünk. Ugye ez a slapper, azt érdemes erről tudni, hogy megpróbálják peres felek lekötni nagyvállalatok, kisebb szereplők kapacitásait. Így ugye most nekünk például benne áll az ügyben egy csomó időnk már, ugye meg kellett írnunk, akkor villámgyorsan meg kell írni az ellenkeresetet, vagy az ellenbeadványt, mert ha nem tesszük és nem vagyunk ott a bíróságon, akkor automatikusan elveszítjük a pert. Tehát gyorsan kellett a nyár kellős közepén keríteni egy ügyvédet, aki szakszerűen és profin összerakja. Ez nem volt azért olyan egyszerű. Főleg, hogy egyébként még azt a lépést is megcsinálta az RTL, hogy a MOOC-t, tehát a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, aminek én a tagja vagyok évtizedek óta, ennek a jogászát kérték ők föl saját jogászuknak, így én, aki mint MOOC tag jogosult lettem volna arra, hogy a MOOC jogi segítségét vegyem igénybe ebben a perben, nem tudtam igénybe venni dr. Rosta Márton ügyvédi tanácsait. Nekem, mint MOOC-tanak járt volna, hogy Rosta Mártontól igénybe vessek jogi tanácsokat. Ehhez képest ő egyszer csak felbukkant az RTL oldalán, mondom, 1 millió forintos perköltséggel indult az első fokú tárgyalás, és hát ugye ennek az a célja, hogy mi ettől majd jól megijedünk, és akkor majd biztos majd lehozzuk a helyreigazítást, és akkor megszégyenülünk. Tehát a cél az volt, hogy minket megszégyenítsenek, hiteltelenítsenek, lejárassanak, és akkor majd lehetett volna ugye azt mutogatni, hogy a média egy, az micsoda nagy vétkeket követett el, ugye ehhez képest az derült ki a bíróságon, a bíróság maximálisan nekünk adott igazat, tehát nekik kell kifizetnünk a perköltséget, az ügyvédi költséget, mindent, tehát a mi oldalunkon felmerülő ügyvédi költséget is, azt mondta ki a bíróság, hogy az RTL a véleményszabadság korlátozására irányuló pert indított ellenünk, nem kell semmiféle helyreigazítást közölni, és megnyertük az eljárást.
Mielőtt ez a konfliktus ennyire nyilvánossá vált volna, korábban is volt olyan eset, hogy az RTL megpróbálta korlátozni a munkádat, például idén augusztusban az RTL Group nemzetközi pénzügyi eredményeiről szóló online sajtóeseményen a kérdések és válaszok szekcióban hiába jelentkeztél, nem adták meg a szót, sőt, egy bekapcsolva maradt mikrofon tanulsága szerint elhangzott, hogy ez Daniel, azaz ez Daniel, vagyis hogy észlelték, hogy jelentkeztél, és kérdésed van, azonban a moderátor nem adott szót, sőt, néhány másodperc múlva úgy tett, mintha nem is érkezett volna a kérdés, és lezárta a konferenciahívást. Mit tapasztaltál pontosan ezen az online sajtótájékoztatón, és kaptál-e bármilyen magyarázatot utólag a történtekre?
Két ilyen alkalom is volt már egyébként az RTL-lel, hogy a weboldalán egyébként nyilvánosan meg van hirdetve negyedéves, meg féléves pénzügyi eredményeknek a bejelentésekor, hogy újságíróknak és elemzőknek tartanak online hívást. Ez nem szó szerint egy sajtótájékoztató, hanem elemzők, meg újságírók vesznek ezeken részt. Két nyelven is tartják egyébként. És már a korábbi negyedében is én bejelentkeztem, próbáltam kérdezni, nem adtak szót, lezártak azzal, hogy nincs több kérdés. Miközben én többször ott benyomtam a gombot, hogy kérdezni szeretnék, bemondták, hogy nem érkezett több kérdés. Majd eljött a mostani újabb alkalom, már ez a mostani, ez most már ugye a legutóbbi negyed évnek a végét, értem most már gyakorlatilag fél évnek is a végét jelentette ennek a kiértékelő hívását, és akkor ott is én ugye szerettem volna föltenni kérdéseket, hogy hogy áll az RTL Magyarország, és itt tovább, és itt tovább. És amikor zajlott az egész, akkor egyszer csak hallani egy ilyen sutyorgást, amit az RTL legfőbb vezetői ott beszéltek, hogy te is mondtad, hogy Daniel, egy ilyen rémültség volt kivehető a hangjából, hogy ma itt van az, akitől egyébként, mint hogyha félnénk, vagy akitől tartunk, hogy majd fölteszem a kérdéseket, amelyek jobb lenne, ha nem hangoznának el. Nem adták meg a szót, hanem bejátszották, hogy bemondták újra, hogy akkor várják a további kérdéseket. Majd ugyanazon percen belül egy újabb bemondás, hogy hát köszönik a megjelenést idézőjelben, és akkor nem érkezett több, viszont hallásra, és bontják és lezárják az egészet, és nem kaptam meg a lehetőséget. Tartanak a kérdéseinktől, mert hát sok olyan információt tudunk az RTL-lel kapcsolatban, amelyek elhangzása esetén nem biztos, hogy ez nekik jó lenne. Ennyi az oka szerintem, de ez megint ugye sokat elmond arról, hogy ez a nagyvállalat hogyan viszonyul a magyar újságírókhoz, a sajtószabadsághoz, a kérdezés lehetőségéhez. Egyszer egyébként volt, hogy ők arra hivatkoztak, hogy ők csak elemzőnek adják meg a kérdezés jogát, ami ugye megint csak furcsa, mert mi alapján dönti el, hogy ki az elemző, ki az újságíró. Tehát, hogyha én jelentkeztem egy ilyen elemzői hívásra, akkor én elemzőnek is tekintem magam, meg egyébként meg egy újságíró az elemzést is végez. Tehát mi rendszeresen közlünk gazdasági anyagokat az RTL pénzügyi helyzetéről, nézettségi adatáról, ezek igenis érintik az RTL-nek akár a, nem tudom én, a nemzetközi gazdasági megítélését is, de legalábbis a helyi Magyarországit biztosan. Próbáltam azt is megkérdezni, önök szerint ki számít akkor elemzőnek? Nem tudták ezt megválaszolni. Mondom, mivel tudom magam igazolni, hogy elemző vagyok? Tehát, hogy nekem van sajtóigazolványom, van egy portálom, ahol egyébként elemzéseket jelentettünk meg, akkor én miért is nem vagyok elemző, meg miért nem vagyok megfelelő, hogy kérdezzed. De rendesül voltak újságírók ezeken a hívásokon, hangzottak el ismert lapoktól kérdések, tehát a média egy volt az, aki a kérdését nem tehette föl. Úgy éreztem magam különben, mint a Kormányinfón, csak az a különbség, hogy a Kormányinfónál rendőrök már eleve megakadályozzák, hogy én beléphessek, hiába regisztrálok a Kormányinfókra évek óta. Itt az RTL eseményére, itt visszaigazolták egyébként előtte az e-mailes regisztrációt, ugye a weboldalon, tehát ez is ugye érdekes, akkor miért nem írták, azt én nem mehetek. Tehát beengedtek, észlelték a kérdezést, vagy nem kérdezhettem, és lezárták azzal, mintha nem lenne kérdezés. Tehát ráadásul ez a színjáték is, hogy úgy tesznek. Mert ha azt mondták volna, hogy hát ő nem elemző, vagy nem tudom én, akkor a többiek hallották volna, hogy itt milyen cenzúrát gyakoroltak, és akkor ennek is híre mehetett volna, ami a nemzetközi sajtóban Nyugat-Európában valószínűleg kiverte volna a biztosítékot.
Aztán eljött a leszámolás napja, és szeptember 18-án Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató helyettese egy LinkedIn-en közzétett nyílt levélben szinte példátlan módon bejelentette, hogy az RTL megszakít minden kapcsolatot a Média1-gyel, és ennek egyértelmű jeleként letiltották a hozzáférésedet az RTL újságírói sajtószobájához is. Miről szólt ez a nyílt levél, és milyen kritikákat vagy vádakat fogalmazott meg benne Kolosi Péter veled szemben? Mert hogy veled szemben, konkrétan a te személyeddel szemben fogalmazott meg kritikákat?
Igen, velem szemben és a lappal szemben. Ugye az egyik legfőbb állítása, amit még oda a címébe is oda valóban betett, hogy a Média egy az árhíreket közölt az RTL-ről. Ha ez így van, hogy ők azt állítják, hogy árhíreket közöltünk, akkor látni kellett volna, hogy küldték volna itt, nem tudom én, 10-esével, 20-esával, 100-asával a helyreigazítási kérelmeiket, de nem történt ilyen. Semmilyen per vagy bármi, mondjuk az RTL-X cikksorozat ügyében nem volt. Semmilyen állítását nem vonták kétségbe, egyébként a megszólalási lehetőséget biztosítottuk számukra, tehát még egyszer mondom, mi egy korrekt lapként jártunk el, ahogy egyébként tényfeltáró lapnak ezt meg kell tennie, és ehhez képest Kolosi Péter mondom azt írja, hogy mi álhíreket írunk, és nem járunk el korrektan, és ilyen ködös megfogalmazásokat tesz, tehát hogy igazából olyan konkrét állításokat nem is mond, hogy mibe hazudtunk, akkor felrólja nekünk, hogy most volt Szerbiában egy balhé, nem nálunk, nem velünk, hanem mi írtunk róla, hogy az N1 nevű hírcsatorna ott, az ottani, ott is ugye politikai problémák vannak, az N1 csatornánál ott megpróbálják ugye leváltani politikai alapon éppen a vezetőt, meg az N1-et meggyengíteni, és ugye erről is készült egy hangfelvétel. És ugye én úgy írtam meg, hogy az ügy hasonló ahhoz, mint a mi Magyarországon előkerült hangfelvétel, amit már ugye említettem neked a beszélgetésünk elején, nagyon-nagyon hasonló, tehát hogy arról beszélgetnek vezetők, hogy a Vučićcsal, ugye a szerb elnökkel már voltak egyeztetések, és hogy mit kell csinálni ezzel az N1-es csúcsvezetővel, és akkor ezt is felrója, hogy merészeltük ezt megemlíteni tulajdonképpen ezt a két dolgot, de nem írja, hogy egyébként a mi esetünkben a hangfelvétel mondjuk valótlan lenne, vagy bármi, tehát semmi konkrét nem mond, csak ilyen hangulatkeltés, hangulatszítás az, amit velünk szemben csinált. Aztán olyat ír, hogy a Kolosi Péter, hogy a kollégájának a halálát azt mi szenzációkeltésre vagy kattintásvadászatra használtuk fel. Na, ez is valótlan. Először is a illető, akiről szó van, lehet tudni, hogy ki. Nem volt már Kolosi Péternek a kollégája, amikor elhunyt. Az illető az kb. 7 évvel korábban távozott már az RTL-től, és amikor meggyilkolták, nagyon szomorú történet, akkor ezt elnőriztük, és ahogy egyébként más lapok is erről beszámoltak, megírtuk, hogy elhunyt ez a személy, meggyilkolták. Ez egy teljesen korrekt anyag volt, korrekt címadással, korrekt tartalommal, részvétünket nyilvánítottuk az anyagban, és utána ezt több lap tőlünk vette át, hivatkozva ránk. Tehát, hogyha mi egy szennylap vagyunk, akkor úgy látszik, az egész magyar sajtó az a szennylap, mert több tucatnyi átvétel volt tőlünk. És az történt egyébként, hogy amikor ez a haláleset bekövetkezett, és erről írtunk egyébként egy nappal később már, tehát mi csak azt se lehet mondani, mi azonnal ezt megírtuk, hanem egy nappal később, mikor már mindenki erről beszélt, és mindenki azért keresett minket, hogy miért tartják vissza ezt az információt, miért hallgatják el, hát nem érdemli meg, hogy az emberek tudjanak arról, hogy mi történt vele. Szóval amikor ez az ügy történt, akkor az RTL-ből egy nagyon agresszív, hangot megütő személy felhívott engem telefonon. Az egész beszélgetés nem tartott tovább 30 másodpercnél körülbelül. A következő hangzott el, hogy ti mit műveltek, és hogy merészeltek erről írni, és most azonnal leveszitek, és le is csapta a telefont. Én pontosan tudom, hogy ki az illető egyébként, vezetői pozícióban van, egészen méltatlan hangot ütött meg velünk szembe. Köszönés minden nélkül hívott, és csapta le a telefont, és ordítozott, és stb. Annyira nem adta meg a lehetőséget, hogy elmondjuk neki, hogy mi ezt máshogy látjuk, nem? Tehát őt az abszolút nem érdekelte, fölhívta, lecsapta, és azt képzeld el, hogy ezek után ugye mi nem vettük le az anyagot, és akkor ránézek az RTL-nek a Facebook oldalára, és 2 percen belül már ott volt a hír, hogy elhunyt egykori kommunikációs munkatárs, csak azért nem említem a nevét, hogy ne szakítsuk fel, ha lehet újra a dolgokat. Tehát, hogy először is Kolosi Péter nem mond igazat, mert nem a kollégája, hanem egy volt munkatársáról van szó. 2, neki semmi köze, és milyen jogon akarja megmondani, hogy mi egyáltalán írunk erről az egész ügyről. 3, semmilyen kattintásvadászat nem történt, egy korrekt híradás jelent meg erről. Ez mind-mind arról szól, hogy próbál az RTL egy olyan hangulatot kialakítani velünk szemben, egy olyan látszatot teremteni, mint hogyha egyébként az ne lenne normális, hogy egy olyan munkatárs, akinek egyébként volt rádióműsor is közben máshol, és rendszeresen konferenciákon tartott előadást, hogy erről csak az RTL engedélyével lehetett volna írni. Hát itt ugye látszik, hogy 3 perccel később beszámoltak róla, tehát igazából az zavarta őket, hogy mi megelőztük őket. Pont ők akartak ezek szerint kattintásokat minél többet maguknak, és azt, hogy rájuk hivatkozzanak, és ne ránk. Tehát olyan vádak hangzanak el abban a nyílt levélben, amelyek teljesen abszurdak, és egy szó sem mit arról, hogy egyébként az RTL pár nappal korábban veszítette el ellenünk azt a pert, amiről az előbb beszéltünk. Tehát miközben úgy tesz, hogy mi etikátlanok vagyunk, soha nem volt ellenünk másik per, amit az RTL nyitott volna, ezt az egy pert pedig az RTL elbukta. Soha álhírt, mint nem írtuk, tehát kikérem magamnak azt, amit Kolosi Péter ott összehordott.
Számítottál egyébként ilyen lépésre, hogy megvonják a sajtószoba belépésedet, és mit jelent ez pontosan a gyakorlatban azon kívül, hogy nyilván amúgy majd nem hívnak meg a sajtótájékoztatókra, illetve hogyan érinti ez a média egy mindennapi munkáját, és tekinthető szerinted mindez a sajtószabadság korlátozásának?
Ez nem csak a sajtószabadság korlátozásán, és sokkal súlyosabb, amiről itt szó van. Ez a médiaipari lapok versenyének a befolyásolása diszkriminatív és tisztességtelen. Egy vállalat az erőfölényével visszaélve megpróbál tönkretenni egy médiaipari szereplőt, egy szaklapot, amelyik az RTL-ről is szokott írni, még egyszer mondom, hogy korrektan. Azt próbálják elérni, hogy mi ne tudjunk tudósítani, a munkánkat akadályozzák, ne legyenek képanyagaink, és így tovább, és így tovább. Szerencsére van egy olyan újságíró, aki velünk szolidaritást vállalt, és kiállt mellettünk, ezért a közleményekhez továbbra is hozzá fogunk jutni, kicsit körülményesen, kicsit kerülő úton, de hál' Istennek a tisztesség, az van olyan újságíró, akiben ez megvan, és biztosítja számunkra, hogy ne legyünk elzárva a sajtóközleményektől, tehát mi természetesen továbbra is, ha olyan információ van, amiben a mi profilunk, vagy a mi tematikánk számára érdekes, arról hírt fogunk adni. Hát nyilván nem arról, hogy GVM éppen hogyan veszekedett, nem tudom, olyan Juliskával, vagy olyan nem tudom, kivel akármilyen realityben, de hogyha valami olyan, ami egy médiaszakmai lap, vagy egy médiaipari lapnak az érdeklődésének az ingerküszöbét megüti, akkor arról továbbra is mibe fogunk számolni, korrektan és normálisan. Viszont azért mi ezt nem fogjuk annyiba hagyni, meg fogjuk próbálni, hogy ezt az ügyet megkérdezzük a versenyhivatalnál, hogy vajon egy jelentős piaci erővel bíró szereplő ilyen módon torzíthatja-e a médiaipari lapok versenyét, a piacot, hogy akadályozza a munkáját, és másoknak továbbra is elérést ad, hogy be tud lépni, minket nem. Ez hasonló egyébként ahhoz, mint amiért néhány éve a pécsi önkormányzatot elmarasztalta az egyenlő bánásmód hatóság, ahol ugye az történt, hogy az akkori önkormányzati vezetés, egy fideszes vezetés, csak a fideszes lapokat engedte be tudósítani, miközben közpénzből működő önkormányzatról van szó, bizonyos lapokat pedig hátrányosan megkülönböztetett, és akadályozott a munkájában. Az egyenlő bánásmód hatóság elmarasztalta ezt a pécsi önkormányzatot és ezeket az érintett személyeket, akik ebben részt vettek. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is nagyon-nagyon hasonló történik velünk szemben, és igen, ez az olvasóink ellen is egy merénylet, nem csak velem szemben, mert az olvasóinknak a tájékozódása próbálják akadályozni, és próbálják az olvasókat arra kényszeríteni, hogy akkor inkább olvassák azokat a médiaipari lapokat, amelyek érdekes módon egyébként gombamód szaporodtak meg az elmúlt egy évben. Mindegyik ilyen NER közeli egyébként, tehát három is lett új, ami ilyen NER közeli médiaipari lap. Az egyik az Indexhez kötődik, a másik az az ATV-hez kötődik, és a harmadik pedig vannak kötődései az RTL-hez, mondjuk így. Tehát három ilyen lap indult, ezek a lapok közül most kettő rögtön érdekes módon azonnal észrevette ezt a LinkedIn posztot, és azonnal hozza, de csak az RTL álláspontját hozták először le, nem biztosítva terepet a Média 1-nek az álláspontjára, nem adnak lehetőséget arra, ott aznap hiába keressük meg őket, hogy hozzák le, hogy az RTL pert feszített ellenünk. Tehát szemmel láthatóan ez egy konstruált, ez egy szervezett, lejárató kampány, ami úgy folyik, hogy van az RTL, és vannak ezek a neres lapok, meg NER közeliek, mint az Index, ahol azonnal olyan kiemelt hírként hozták ezt az egészet, mint hogyha földrengés történt volna a budai várba. Tehát az Index címlapján legfelül majdnem.
Ahogy azt a felkonfban is említettem, ezen műsor felvétele előtt néhány órával az RTL-lel egyfajta partnerségre lépett ATV csoport is közleményt adott ki, amelyben jelezték, hogy a médiavállalat megszakítja kapcsolatát a Média 1-jel. Egy konkrét esetre hivatkoznak, kérlek, röviden ismertesd ezt, hogy mi volt ennek az előzménye, illetve azt is kérlek, hogy mit gondolsz erről.
Igen, rögtön elmondom, hogy mi az előzménye, gyakorlatilag ez is egy ilyen konstruált történet, csupa torz, illetve manipulatív tartalommal a közleményükben, ahol bennünket támadnak. Ugye ezt is nézzük meg, hogy az ATV hova tartozik. Ugye Mészáros Lőrinc szállítja, biztosítja számukra a reklámidőt, az Etmédia Kft., amelyik Mészáros Lőrincé, az ATV a hídgyülekezete televíziója, hídgyülekezete vezető lelkészének Németh Sándornak a televíziója, és a hozzájuk szorosan kötődő médiapiac oldal, ami egyébként idén februárban lett újra feltámasztva. Ennek a tulajdonosa Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója, és rajta kívül Besenyei István, Fidesz közeli vállalkozó, a Walton Security tulajdonosa, vagy másképpen fogalmazva Sarka Kata média celebritás férje, tehát ketten tulajdonolják ezt a Médiapiac nevű oldalt, és hát érdekes módon, amikor tegnap 18-án megjelent az RTL közleménye, akkor azonnal lehozták, a Média 1 álláspontját nem hozták le, és akkor ma hirtelen eszébe jutott, hogy akkor ő betámadnak bennünket, de milyen érdekes, hogy pont azután, hogy mi ezt szóvá tettük, hogy az ATV és a Médiapiac nem biztosított megszólalási lehetőséget a számunkra, tehát egy oldalúan a tényeket elhallgatva tudósítottak, és hogy ez vajon a korrekt tájékoztatás része-e. Tehát miután ezt a kérdést feltettük a saját felületeinken, na, ekkor hirtelen az ATV közölte megszakítja velünk a kapcsolatot, de már ez sem igaz, mert a kapcsolat valójában már megszakadt egy ideje, ugyanis már több olyan levél is volt, amit az ATV sajtóosztálya, valamint Németh S. Szilárd nem válaszolt meg a Média 1 számára. Egyébként ezek teljesen korrekt és normális kérdések voltak, arról érdeklődtünk, amit Egri Viktor, az ATV és a Spirit FM jelenlegi és volt munkatársa tett közzé az ő elbocsátásával, vagy az ő műsorának bocsánat a megszüntetésével kapcsolatban, mert ő ott a körülményeket igencsak kifogásolta, és mindenféle ilyen politikai és gazdasági és egyéb dolgokat tett szóvá, és mi erre az ügyre kérdeztünk rá, amire nem válaszolt az ATV, vártunk nagyon-nagyon sok időt, majd még egyszer elkérdeztem, arra sem válaszoltak. És egyébként pedig az ATV közleményét már hetek óta nem küldik el nekünk, hanem a Médiapiacnak küldik el, meg néhány olyan lapnak, aki hozzájuk közeli. Tehát magyarán a Médiapiac az az ATV házi blogjaként funkcionál, az ATV propaganda lapja, ahol egyébként interjúkat csinálnak az ATV munkatársaival, de nem írják le egyébként, hogy a Médiapiac tulajdonosa meg szerkesztője egyébként milyen összefonódásokban van az ATV-vel. Tehát a Hazafi Zsolt, ugye a Médiapiacnak a szerkesztője, ő egyébként az ATV nevében kérdezett a napokban a Kormányinfón. Tehát, hogy olyan szinten nem független az egész, de ezt nyilván, aki nem ismeri a történetet, azokat át lehet verni, meg lehet téveszteni, és úgy beállítani, mint hogy ők valami független lap lennének, és mi bezzeg a valami, nem tudom, micsoda propagandisták lennénk, de aki picit is azért a Média piacon otthon van, az egyszerűen fejét fogja, és döbbenettel figyeli, hogy mi folyik itt.
Az ATV azt állítja, hogy ennek a döntésnek az előzménye egy nyári cikk, amelyben a média egy információ alapján hamis híreket terjesztett arról, és most idézem, hogy Orbán Viktor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában nyilatkozna. Az ATV szerint az állítás valótlan volt, mivel a miniszterelnökkel az adott időpontban Szőlősi Györgyi készíti az interjút. Az ATV közleményében kiemelte, hogy a média egy kérdései későn 20 óra 26-kor érkeztek, a cikk pedig kevesebb, mint egy óra elteltével megjelent, így minimális esély nyílt a reagálásra, szól az atv.hu-n is megjelent írás. Én nem tartom magam egy teljesen hülye gyereknek, és azért tagadhatatlan, hogy jártas vagyok a média világában, de én nem pontosan értem, hogy miről és mit ír az ATV ebben.
Igen, hát kezdjük onnan, hogy nekünk írásos bizonyítékunk van arról, ezt az írásos bizonyítékot az ATV egyik legmagasabb szintű vezetője írta alá, hogy az ATV értekezletén elhangzott, hogy ők meghívták Orbán Viktort, és szeretnének interjút készíteni vele. Tehát igenis, amit mi leírtunk a cikkünkben, az helytálló volt. És hát jellemző is, hogy az ATV semmilyen helyrészdást nem is kért a cikkünkhez szemben. Egyetlen egy helyrészdás nem érkezett tőlük, semmi nem érkezett tőlük, pedig már lejárt a határidő régen. Tehát, hogyha valami, bármi bajuk volt, akkor miért nem pereltek be? Miért nem küldtek helyrészdást? Na azért, mert amit ők állítanak, az a valótlanság, ugyanis ők elkezdték szervezni ezt a beszélgetést, az másképp utána aztán nem jött létre. De mi nem azt írtuk, hogy ez már egy eldöntött, hogy ekkor lesz, mi azt írtuk, hogy lenne interjú, feltételes módot, hipotetikus módon megfogalmazva, ők szeretnének egy interjút, és elkezdték ennek a szervezését. Erre pedig nekem bizonyítékom van, hogy ez a értekezeten elhangzott, és hát jellemző, még egyszer mondom, hogy az ATV nem perelt be, nem indított ellenünk semmit, viszont ezt az ellenünk való lejáratával a kampányban most, meg már korábban is igyekezett felhasználni, és a mi jó hírnevünket sértő módon lejárató kampányt folytat velünk szembe. De én teljesen tiszta lelki ismerettel tudom mondani, közel 30 éve dolgozom újságíróként. Én megkaptam a Népszabadság díjat, van egyéb díja, amit kaptam, és azt gondolom, hogy ezek a díjak számomra fontosak, mert ezt egy szakmai közösség ítélte oda, és az, hogy egy ilyen NER közeli vállalat miket hord össze, annak persze van jelentősége, mert vannak ilyenek bedől, de én ezt teljesen lelkiismeretesen írtam meg azt a cikket is, ami azok volt, tehát összefüggésben, hogy ők szerettek volna egy interjút Orbán Viktorral kapcsolatban. Ezt aztán volt, aki átvette, hogy ők hogy vették át, az már az ő felelősségük, hogy mások hogyan számoltak erről be, és pontosan tették, de akkor foglalkozzon azokkal a lapokkal, és támadja őket, ne bennünket, akik teljesen korrektan és tárgyilagosan jártunk el.
A Média 1-nek van egy podcast műsora, ami az online terjesztés mellett több rádióadón is hallható, többek között az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM-en is. Néhány héttel ezelőtt viszont az egyik műsorban jeleztett, hogy a Média 1 podcastnek megszűnik a Spiriten való elérése. Mit gondolsz, sejthetünk valamit a háttérben amiatt, hogy sok év után kikerül a Spirit FM adásából a Média 1 műsora, vagy ez tisztán csak a rádió programming döntése miatt alakult így?
Ez egy nagyon érdekes helyzet, ugyanis mindkét fél felmondta ezt a szerződést. Előjáróban tennék egy kis bevezetést ehhez, hogy egyáltalán mi ez az egész. Tehát, hogy mi csinálunk egy műsort, egy podcastet, amit 14 rádióval osztunk meg. Ebben benne van Békés Csabai Rádió, Budaörsi Rádió, benne volt egy darabig az Érd FM, és hát tényleg több rádió, helyi rádiók. A Spirit is köztük volt. De ez körülbelül egy olyan típusú partnerséget jelent, tett, mert most már ugye a múlt idő a helytálló, mint amikor mondjuk a BBC odaadja a műsorát a Magyar Inforádiónak. Ez egy műsor megosztást jelentett. Tehát, hogy a Média 1-et mi úgy tekintettük, hogy ők is terjeszthetik, ez egy sajtószabadsággal kapcsolatos, meg sajtóügyekkel kapcsolatos műsor volt, de mi ettől nem váltunk egy olyan lappá, aki akkor nem írhat az ATV ügyeiről. Mi sosem vállaltuk, és sosem kérték, sőt, az volt eleve a megállapodás, hogy ez ennyiről szól, mi átadjuk a műsort, leadják, de egyébként ügyünk meg fülkérni az ügyeiket, hogyha van. Nekünk a portál az a fő termékünk, az egyébként van egy podcastunk, ami adásba kerül. Ez egy kiegészítő dolog, egy márkakiterjesztés, és a hangsúly azon van, hogy mindent meg tudjunk írni. És nem engedjük azt, hogy ebből beleszóljanak. Miután tudomást szereztünk arról, hogy az ATV milyen közleményben támad bennünket, ezért mi eldöntöttük, hogy felbontjuk a szerződést az ATV-vel. Elkezdtük, megírtuk a felmondást. Ez volt, ha jól emlékszem, talán egy 23. napon, júliusban, ha jól emlékszem. és közben az ATV is felmondta. De úgy tűnt, hogy ez a békés lezárás lesz egyébként nagyjából, mert egy hónapig még akkor lement az adás, tehát normál felmondás, nem rendkívüli, nem azonnali, nem tudom micsoda, tehát hogy mi sem akartunk haragban elválni, annak ellenére, hogy szerintünk az a közlemény, amit rólunk kiadtak, az nem volt korrekt, és nem volt tisztességes, és azt gondoltam, hogy esetleg ők is majd talán korrektan próbálnak eljárni. Hát most ehhez képest nem egészen ugyanezt látjuk, hanem azt, hogy nekünk jöttek, belénk rongyoltak, úgyhogy egyébként valójában azon túl, hogy mi megírtuk, vagy szóvá tettük, hogy ők nem adtak nekünk megszólalási lehetőséget ebben az ügyben, és ezt sérelmeztük, hogy ők úgy írták meg itt az RTL ügyet, hogy nem írták meg, hogy a média egy pert nyert, más nem is volt velük, semmi.
Nemrég lépett a hatóság a Média Egyet és több nagy elérésű lapot ért súlyos kibertámadás kapcsán, most pedig egy hatalmas médiavállalat részéről tapasztaltok nyílt retorziót. Nyilván nem lehet jogi úton kifogást emelni egy sajtószoba hozzáférés megvonása, vagy a sajtókapcsolatok megszakítása miatt, de hogyan tovább, tervezitek esetleg szakmai szervezetek bevonását az ügybe, és mit gondolsz, van esélye arra, hogy rendeződjön a viszony az RTL és a Média Egy között, vagy az ATV és a Média Egy között, vagy inkább arra számít az, hogy folytatódik, vagy akár nő is ennek a konfliktusnak az intenzitása?
Rajtunk biztos, hogy nem fog múlni, mert hogy mi korrekten jártunk el eddig is, és ezután is korrekten fogunk eljárni. Tehát, hogyha hír van, akkor hír van, azt meg kell írni, azt nem lehet visszatartani, azt mi megírjuk, hogyha olyan, aminek hírértékét látjuk. Az se értel, mit fog lépni, most itt még újabb cirkuszokat csinál-e velünk szembe, ezt tőlük kéne megkérdezni. Én szerintem most azt érezték, amivel elvesztették a pert, ezért valahogy vissza kell vágni, és valahogy gyengíteni kell a mi győzelmünket, és valahogy úgy kell minket feltüntetni, mint hogyha nem lennénk korrektek miközben. De nem tudom még azt sem, hogy fognak-e fellebbezni az ügybe, megtehetik, de szinte kizártnak tartom, hogy másodfokon más ítélet lenne, és hát bízunk benne, hogy egy olyan bíróhoz kerül, aki az első fokhoz hasonlóan egy ilyen profi, átgondolt és szakszerű ítéletet fog kiadni, kiállva a magyar sajtószabadságért, kiállva a magyar véleményszabadságért, és elutasítva egy ilyen nagyvállalatnak a próbálkozását egy kisebb szereplőnek az ellehetetlenítésére. A sajtószoba kapcsán, hogy ezt mondtam, hogy azért megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a mondjuk gazdasági versenyhivatalnál megkérdezzük, hogy a piac ilyen formában történő torzítási szándéka, hogy az RTL akarja meghatározni, hogy őróla kikírhatnak cikket, mert nem ad hozzáférés, még másoknak igen, tehát egy ilyen diszkrimináció is történik. Ez összhangban van-e a gazdasági versenyjoggal, nem sérti-e a tisztességtelen piaci magatartás fogalmát, illetve az erőfölénnyel való visszaélés fogalmát, úgyhogy majd meglátjuk, mit mond erre a gazdasági versenyhivatal, és lehet, hogy meg fogjuk kérdezni a luxemburgi versenyhivatalt is, hiszen ez egy olyan cégcsoport, aminek van ott leágazása is, meglátjuk, hogy mit mondanak erre. Lehet, hogy azt mondják, hogy ez rendben van, nem tudom. Én már láttam olyan ügyet egyébként, hogy magánvállalatot elmarasztaltak hasonló diszkriminációk miatt, hogy mondjuk nem engedtek be sajtótájékoztatóra újságírókat, és kimondta utána a hatóság, hogy ez kárt okozott, tehát még kártérítési per is volt ebből, lehet diszkriminációra hivatkozni, lehet a munka akadályozására hivatkozni, versenysérülésére, úgyhogy én abban bízom, hogy előbb vagy utóbb lehet, hogy ez be fog következni. Meglátjuk, hogy akarok ezzel foglalkozni, vagy hagyom a fenébe, mert szerintem, aki érti, hogy mi történt, az így is érti. Aki nem érti, az akkor se fogja megérteni, hogy csak az a segítségi hivatal esetleg elmarasztalja őket. Olyan nagy jelentősége nincs, meg már láttam azért ilyen ügyeket csomószor, hogy nyilván nem könnyű, és csomó energiát igényel, csomó befektetést, úgyhogy meglátjuk, tehát vizsgáljuk, szakértők, ügyvédek meg fogják nézni, mi is mérlegeljük a hozamkockázat arányát, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy nincs. De egyébként meg tesszük a dolgunkat korrektan, ahogy tudjuk. Ki tudja Magyarországon, mi lesz a következő fokozat ezek után, hogyha ilyenek vannak. Ugye arra már volt példa, hogy itt egy éven át egy kiberbűnöző próbált minket ellehetetleníteni. Azt a mi segítségünkkel fogta el nemrég a Nemzeti Nyomozó Iroda kibervédelmi főosztálya. Egyébként az a bűnöző az RTL oldalát is támadta, úgyhogy az RTL talán megköszönhetné nekünk is, hogy segítettünk elkapni ezt a támadót, de most mi vagyunk beállítva a rossz fiúnak, miközben csak a dolgunkat tesszük, és megírjuk azt, amit meg kell írni egy újságírónak.
Ugyan még csak egy nap telt el, de érkezett bármilyen támogatás vagy kiállás más újságíróktól, lapoktól, szakmai szervezetektől a Média Egy mellett ebben az ügyben? Ugye egyet már említettél, ugye a sajtószoba hozzáférés kapcsán.
Nagyon sokan hívtak föl, támogatólag volt, aki csak egy lájkkal üzente meg, hogy látja és követi, volt, aki üzent, messengeren volt, aki hívott, jöttek kommentek olvasóktól, tehát azért azt látom, hogy sok ember ezt érti, és tisztában van vele, hogy itt miről szól ez a történet. Itt valójában NER-es, mert NER közeli vállalatok, NER közeli szereplők próbálják a média egyet valahogyan beledöngölni a földbe, miután látják, hogy egyébként nem sikerült a bírósági eszközökkel, hát akkor most próbálkoznak ilyenfajta, ilyen hangulatszítással. És hát ezúton is szeretnék köszönetet mondani annak a nagyon tisztességes újságírónak, aki lehetővé teszi a számunkra azt, hogy ezután is például az RTL közleményeit megkapjuk. Ez egy nagyon fontos kiállás a számomra, mert azt mutatja, hogy itt maradtak még korrekt és tisztességes emberek, akik nem elhallgatni akarják azt egyébként, mi ebben az ügyben a valóság, hanem igenis respektálják a dolgokat, sőt, tevőlegesen tesznek valamit, hogy ez az állapot, hogy a mi működésünket valaki megpróbálja ellehetetleníteni, ez ne legyen így. Úgyhogy nagyon köszönöm neki.
Mit mutat meg szerinted ez az egész történet a Magyarország és sajtószabadság állapotáról? Számítottál rá, hogy éppen a független tájékoztatás egyik oszlopa, az RTL Magyarország folyamodik ilyen eszközökhöz egy újságíróval szemben, és bárcsak ez egy magánvélemény, de számomra ez az újságíró kérdésekkel provokálféle mentalitást juttatja az eszembe.
Igen, tehát most a Fidesz retorikája valójában az, amit visszaköszön az RTL féle nyílt levélben. A stílus, ahogy támad, igaziból konkrétumokat nem nagyon mond, meg amit mond, az is ilyen csúsztatások, túlzások, meg hasonló, akkor utána az, ahogy ilyen szervezetten átveszik ezek a NER lapok egymástól. Ugyanez, mint amikor az Origó írogatott, és engem támadott az Origó, meg a megyei lapok, ugye volt már ilyenre példa, még amikor indult a Média egy, akkor éppen azt hazadozták, hogy a Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa, a Média egy tulajdonosa, és ő mozgatja itt a szálakat a Média egynél, én akkor elmentem bíróságra, és utána végrehajtóval kellett végrehajtást kérni, mert nem voltak halandók, még a jogerős ítéletet sem végrehajtani némelyikük, aztán a végén végrehajtó által mégiscsak lehoztak helyreigazításokat. Szombat délután elrejtve, meg az oldal legalján, de mégiscsak megnyertem ezeket az eljárásokat. Tehát a levegőben mindig is benne volt ez, hogy engem majd itt meg a Média egyet próbálják ilyen-olyan úton támadni, lejáratni, és a tájékozatlan emberekre épülve valamilyen hangulatot szítani. Hát, hogy mondjam, kicsit már azért edzett vagyok ebben. Én most már lehet, hogy az Origó ügyet sem vinném perre, mert az a macera, amivel egy ilyen bírósági folyamat jár, nem kívánom magamnak. Főleg úgy, hogy úgyse hajtják normálisan végre, akkor minek. De hát ugyanakkor ez nyilván nagyon szomorú, és most nem azt akarom mondani, hogy ha majd irkálnak megint, akkor nem fogunk bíróságra menni, mert ha olyan lesz, lehet, hogy azért mégis megteszik, tehát most nem akarok itt senki biztatni. De azért az sokat elmond így a magyar környezetről, hogy hiába nyertem meg a pert utána, normális elégtételt nem kaptam, és akkor volt, hogy nem tudom, a végrehajtási költségnek csak egy részét térítették meg ilyesmi, tehát hogy még én fizetek, miközben minket járatnak le. Hazugsággal, tehát Varga Zoltánhoz is. Közöm nem volt már akkor régen, amikor ezek a cikkek voltak. 24.hu-nak adtunk régen át cikkeket még a Média indulás előtt, tehát én ott a Média, akkor még volt Média rovata, és én voltam a Média rovatnak a szerkesztője, tehát elláttuk őket tartalommal, de ez az együttműködés 2018 nyarán megszűnt, én mondtam egyébként ott föl, és a Média egy 19 januárjában indult el, ezek a cikkek pedig jóval később, nem is tudom hány évvel később voltak, talán 2 vagy valami ilyesmi, azt próbálták beállítani, mint hogyha a Média egy mögött nem én lennék. Ez a pont azért hoztam létre a Média egyet, hogy itt senki tényleg ne szóljon bele semmibe, Varga Zoltán sem, és mások sem, és nem is tudnak beleszólni. Tehát próbálkozott itt már sok mindenki, sok mindennel, de egyik próbálkozásnak sem engedtünk, és ezután sem fogunk. Tehát amíg én ezt az oldalt csinálom, ilyen illetéktelen beavatkozás nem fog történni.
És ha hátrébb lépünk, és nem a Média egy viszonylatában, és nem a te munkád viszonylatában nézzük ezt a dolgot, akkor így a magyarországi sajtóhelyzet, sajtószabadság helyzete, és nyilván áll naív a kérdés, de azért így hogy vélekedsz erről? Azért itt nagyon sok piasztorzító hatás van, és azért vannak ezek a történetek, amikről ebben a műsorban is beszéltünk, de ha bárki a media1.hu-n keresgél, akkor rengeteg-rengeteg ilyen történetet talál, nem csak mondjuk az RTL, vagy az ATV, vagy bármelyik másik magyar műsor és tartalomszolgáltató tekintetében, hanem gyakorlatilag már szinte mindenki megmártotta a lábát ebben a mély gödörben, szóval Mi a véleményed? Mert nekem számomra ez egy ilyen elég negatív tendenciának látszik most már évek óta. Nem csak a sajtószabadság helyzetéről, hanem azoknak a rossz gyakorlatok miatt is, amiket például ilyen nagy elérésű és ennyire meghatározó piaci szereplők, mint például az RTL, vagy bármelyik másik tévétársaság gyakorolni tud.
Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon elszomorító a helyzet. Nagyon nem egyszerű most újságírónak lenni. Nem is látom, hogy mitől fog ez igazán megváltozni pozitív irányba egyelőre. Tehát nagyon rossz a helyzet, azt is mondanám talán, hogy kilátástalan, mert ilyen hisztériák vannak, mert ilyen lépések vannak az újságírók ellen, akik próbálnak valamiféle újságírást produkálni. Az állami torzítás, és akkor mellette ezek az ilyen hiszterikus reagálások, hiszterikus egyedek, akik akadályozzák a munkát, és egészen gátlástalan módon is képesek eljárni. Hát ezek nem teszik vidámmá ezt az egészet. Nekem az egy szerencsém is egyben, meg egyben, nyilván a pekjem is, hogy én ezt nagyon régóta, gyerekkorom óta csinálom szenvedéllyel. Én ezt 10 évesen kezdtem el csinálni. És néhány ilyen személy az nem tudja annyira elvenni a kedvemet, hogy én akkor most azt mondjam, hogy akkor befejezem. Tehát, hogy aztán nem tudom, hát előbb-utóbb már ott oda fogunk jutni, és ez fontos, hogy oda fogunk úgy tűnik jutni, hogy már majdnem minden a NER-nek lesz az érdekeltsége, ilyen propagandalapok, meg majd nem lehet leírni semmit, mert majd akkor dühös emberek telefonálnak, és kiabálnak, és ordítoznak, és nem tudom mi. Nem lesznek már olyan szereplők, akiről mondjuk egy médiaipari újságíró igazán írhat, mert most ezek egy szereplőnek számítanak valójában lassan. Tehát mindegyik tulajdonképpen ilyen Orbán Viktor közeli lap, most van, ahol nem tudom, egy Mészáros Lőrinchez van betéve valamelyik cég, vagy éppen a Orbán Viktor valamelyik vejéhez, vagy unokatesó, vagy nem tudom én kihez. Egy szereplős piacról beszélünk, akkor az nem egy színes és változatos, nem egy plurális médiapiacot jelent, ahol egy RTL így viselkedik, hogy kitilt sajtószobából valakit, meg nem enged kérdéseket föltenni egy ilyen hívásban, meg karaktergyilkossága próbálnak elkövetni. Tehát már ahol még egy RTL is, amelyik eddig még korábban próbált úgy tenni, mintha ő valami korrekt szereplő lenne, és így viselkedik, meghökkentő, egészen meghökkentő. Nem látom, hogy ez igazán mitől javulna meg, meglátjuk.
Mi itt a Parallax és Univerzumban kívánunk még sok-sok közérdekre számot tartó tényfeltáró cikket neked és a lapodnak is, és kitartást abban az ellenszélben, amiben a független és kritikus magyar újságírásnak dolgoznia kell. Szalai Dániel, a Média egy alapító főszerkesztője, köszönöm, hogy ilyen hosszan megtiszteltél minket, és elmondtad mindezt a hallgatóinknak.
Én is köszönöm az érdeklődést neked, és hogy ennyi kérdéssel alaposan készültél. Ez egy olyan ügy, amiről tényleg fontos volt, hogy beszéljünk, mert nagyon súlyos dolgok zajlanak.
Amennyiben az ATV csoport vagy az RTL kíván reagálni az itt elhangzottakra, arra kérem a médiamunkás kollégákat, hogy mindenképpen jelezzék ezt a LinkedIn-en, és természetesen ezen a médiavállalatok számára is megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljanak az általam feltett kérdésekre a Médiazabálók egy következő adásában. Nektek pedig, kedves hallgatók, nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne feledjétek, hogy a Parallax és Univerzum a ti kitartó támogatásotoknak hála tud műsorokat készíteni, amit premier előtti podcastekkel és a Parallax is hosszabb és jobb változatával hálálunk meg a patreon.com/parallax is oldalon. A következő alkalommal is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
Ez a podcast sem készülhetett volna el támogatóink nélkül.
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.